Folytassuk tovább a korintusi levélnek a tanulmányozását. Olvassuk az Isten ígéjét a 1 Korintus 15-ből, a 35. verstől a fejezet végéig. 1 Korintus 15, 35-től az 58. versig bezárólag. Én a református fordításból olvasom. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad, és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a napfényessége, más a holdfényessége, és más a csillagok fényessége. Mert egyik csillag fényessége különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik lelki vagy érzéki test, feltámasztatik szellemi test. Ha van érzéki vagy lelki test, van szellemi test is. Így is van megírva. Az első ember, Ádám élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő szellemé. De nem a lelki vagy érzéki az első, vagy nem a szellemi az első, hanem a földi vagy az érzéki, azután a lelki vagy szellemi. Az első ember földből forgol való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyannak a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Ime titkok, mondok nektek, nem fogunk ugyan minnyáján elhunyni, de minnyáján el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod, hol a te hullánkod? A halál hullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Az előző alkalommal nem tudtunk itt lenni, és még nincs föltéve a internetre a előző istentisztelet, így nem tudtam meghallgatni, de úgy együtt tudok érezni azokkal, akik most vannak itt először, vagy ritkán jönnek, vagy már régebben nem jöttek, hogy most belecsöppennek egy újabb témába. Ugye mi folyamatosan veszük a Bibliának egyes könyveit, most itt vasárnap a Korintusi Levélnél tartunk, és az előző alkalommal ugye megnéztem, hogy miről beszélgettek a testvérek és az igehirdető, ugye Jézus Krisztusnak a feltámadásáról, és az elhunytaknak a feltámadásáról volt szó, és amit pedig most Pál apostol folytat, ebben részleteiben belemegy, és két kérdéssel kezdi ezt a témát, de azért valamennyit hagyd mondjak úgy általánosságban erről a témáról, hogy nagyon kevés újszövetségi rész van, amelyik ilyen részletesen foglalkozik egy olyan témával, ami, hogy így mondjam, egy kicsit messze van mindenkinek az életéből, hogy majd, hogyha egyszer az Úr Jézus visszajön, vagy akik megélik azt, hogy nem is hunynak el, nem halnak meg, és amikor az Úr Jézus visszajön, akkor vele együtt ugye a dicsőségbe elragadtatnak, és ugye ez annyira benne van a hív ember életében, hogy Pál apostol, aki még talán földi ember többet nem látotta a mennyei világból, nyilvánvalóan az Úr Jézuson kívül, aki teljes rálátása volt, mert maga is Isten volt, de mint ember ő olyan dolgokat kapott kijelentést, amit más ember nem, és ő még azt mondja, hogy magát beleérti, hogy hát nem mindenki fog elaludni. Hát valószínűleg én sem. De hát ez nem így történt, mert azóta közel 2000 év eltelt, és ennyire nincsen az ember a birtokában annak, hogy tudja, hogy az idők mikor következnek be. Ezt a tanítványoknak is mondta az Úr Jézus, hogy ez nem a ti dolgotok. És vannak olyan időpontok, amiket még ő se tudott, mint emberfia. Mint most már, aki a mennyben van, bizonyára tudja, de azt mondta, hogy az csak az Atyának a kezében van, hogy mikor jön el az az idő, amiről éppen például most Pál apostol beszél. És ő maga, Pál apostol az, aki rendkívül sokat foglalkozik ezzel, a római levélben is, a tesszalonikai levélben, de Péter apostol is foglalkozik azzal az idővel, ami az Úr Jézus visszajövetele, vagy legalábbis az az időszak, amikor egy új, hogy így mondjam, időszámítás kezdődik az emberiség életében. És azt talán olyan szájbarágósnak is érezzük ezt a felolvasott részt is, mint hogyha úgy saját magát újra megmagyarázná, egy kicsit egy-két példát belevesz, de részletesen beszél ezekről a témákról. És amit nagyon érdekes volt megfigyelni, és nem tudom, hogy a múltkor előkerült-e, hogy újra és újra Pál apostol azt csinálja, hogy elmond egy nagyon, hogy mondjam, nehéz tanítást, amit emberek addig még nem is hallottak, és egyszer csak, amikor befejezi ezt a gondolatot, akkor átmegy gyakorlatba. Hogy itt is úgy néz ki, hogy ezt a elvet követi, hogy elmond egy mások által ismeretlen dolgot a jövővel kapcsolatban, és utána azt mondja, hogy na, idáig volt az, hogy mi fog bekövetkezni x év múlva, de most mit csináljatok? Tehát, hogy soha nem szakad el Pál apostolnak, hogy így mondjam, a teológia, az Isten tanítása, az exegézis, az Isten igének a magyarázata attól, hogy mit kell nekünk ma tenni. És én azt hiszem, hogy ez minden kor hívőjének egyik veszélye, hogy vagy azt gondolja, hogy a tanítás olyan fontos, hogy az mindent megelőz, és arra mindent befektetünk, akár ismeretben, hallgatásban, olvasásban, képzésben, tanulásban, és van, aki meg azt mondja, hogy hát az a fontos, hogy hogyan élek, ahogy Jakab mondja, hogy a hit holt cselekedetek nélkül, tehát itt kár erről van sokat beszélni, ha látszik az életem, akkor az beszél valamiről, ha meg csak mondom, akkor meg ki tudja, hogy az annak milyen értéke van. És úgy gondolom, hogy itten arról van szó Pál apostolnál, hogy nem emeli ki egyiket vagy másikat. Talán azt lehetne mondani, hogy talán egyensúlyba tartja a tanítást, a Isten igéjének a magyarázatát, és azt, ahogyan kell a hívő embernek élnie. És úgy gondolom, hogy ha itt talán formailag, vagy amennyit elolvasunk, abban nagyon kevés a gyakorlati rész, de valóban azt lehet látni, hogy arra fókuszál, hogy ne csak értsük azt, amit mondunk, hanem az beépüljön a mi életünkbe, és azt szerint tudjunk élni, és így próbáljuk meghallgatni ezt a részt, ami számomra is új volt abból a szempontból, hogy én magam nem foglalkoztam így vele egybefüggően igehirdetési szinten, és én is sok segéletet kénytelen voltam igénybe venni azzal, hogy úgy mondom el, hogy a legtöbb gondolat másokban már megfogalmazódott, bennem is egy kicsit úgy érlelődik, és valószínűleg érlelődni is fog. És Isten gyermekei, mindnyájan tudjuk, akik már nagyon régóta olvasok Isten igéjét, hogy vannak dolgok, amelyek, hogy így mondjam, ott lapulnak a könyv síkjában, amikor olvassuk, és vannak, amikor mintha kiemelkednének. És azt gondolom, hogy ez mindig más és más. És még ugyanaz az ige is többször, többféle módon kerül megvilágításra. Nekem is van egy pár ebből a felolvasott részből, és az egyiket azt szeretném is majd kiemelni. Tehát a két kérdéssel kezdi Pál apostol, ez neki egy bevett tanítási módszere. Úgy csinál, mintha vele szemben ülne a korintusi gyülekezetnek egyik tagja vagy valaki, és vele beszélget, ugye, föltesz kérdést, amire ő maga válaszol, mintha már hallaná a választ, és ugye ilyeneket mond, hát ó, te esztelen, hát nem tudod, hogy ez van, vagy az van. A stílusa nagyon közvetlen, valószínűleg az ő az életben is ilyen lehetett Pál apostol. Azt kérdezi, hogy ha ez mind, amit eddig elmondtam, ugye, amit múlt vasárnap hallottak a testvérek, hogyan támadnak fel a halottak, tehát hogyha van feltámadás, és ugye ez annyira fontos kérdés, hogy azt mondta Pál apostol abban a fejezetben, hogyha ez nem igaz, akkor fölösleges a mi hitünk. Fölösleges az Úr Jézusban reménykedni, hogyha nincs feltámadás, mert ez maga az eszenciája a hívő életnek, Isten országának. És ugye most azt kérdezi Pál apostol, hogy hogyan támadnak fel a halottak, és milyen testben jelennek meg. Én úgy gondolom, hogy ezek olyan kérdések, amelyek, amíg az Úr Jézus vissza nem jön, kellemesen el lehet rajta vitatkozni, de hát majd az ottani gyakorlata, ahogy szokták mondani, a puding próbája fogja eldönteni, hogy igazából, hogy így mondjam, kinek van igaza, vagy lehet, hogy csak részben van igazunk, amit megértettünk, mert valahol ezek a dolgok, mint a proféciák is, eléggé homályban vannak a részleteket illetően. A nagy vonalak tiszták és világosak, amennyire számunkra világosak, de a részletek azok eléggé homályosak. Az első kérdésre, hogy hogyan támadnak fel a halottak, egy természeti példát vesz Pál apostol, hogyha kezünkbe veszünk egy növénynek a magvát, lehet, hogy nem is ismerjük meg a szemünkkel, hogy az milyen növény, de nem kell félteni, mert ha elvetjük, akkor az lesz belőle, ami annak a magnak az információban benne vannak. Nem azt a virágot vagy növényt vetjük el, mint hogy itt is van egy virág, hanem ha ennek van egy kis magva, akkor azt elvetjük a földbe, és látjuk, hogy az valamilyen módon benne van az az információ, amitől olyan szép növény, virág vagy termés lesz, amit elvetettünk. És ugye azt mondja, ezt a szomorú példát mondja, hogyha egy magot elvetünk, az például ugye az úgy kell életre, hogy először elrohad. Tehát nem az történik, hogy bevetünk egy magot a földbe, és egyszer csak gyönyörűen szépen kinyílik a virág, vagy a termés a kis fán, hanem arról szól, hogy először az a kis mag, a külső héja megrohad, és valami titokzatos módon elkezdődik belőle az élet. És erről beszél Pál apostol, ugye nem is ugye kertész akar lenni, hanem meg akarja értetni az akkori kor emberével, de a mai kor emberének is teljesen jó a példa, hogy hogyan történik ez. Aztán azt mondja a következő gondolatban, hogy a testeknek és így a maguknak is különböző fajtája van, és azt mondja, hogy más az embereké, más az állatoké, más a halaké, más a madaraké, és ezzel nem fejezi be ezt a sort, hanem mond egy sokkal fontosabbat, ami már bennünket talán, hogy mondjam, közelebbről érint, hogy vannak mennyei testek, és vannak földi testek. Ezt mondja a Pál apostol, és hát itt lesznek majd egy-két kérdésünk, meg problémánk. Aztán azzal is folytatja, hogy külön van a csillagoknak, vagy az égi testeknek fényessége, más a napé, más a holdé, ugye az egyik egy igazi fényforrás, a másik az ugye a napnak a fényét vetíti vissza, de vannak csillagok is, és még azon belül is vannak különbségek, azt mondja Pál apostol. És egy kommentárban ezt olvastam, hogy azt mondja Pál, az a mód, ahogy Pál a mennyei testek különbözőségét hangsúlyozza, magában foglalja annak a feltételezését, hogy hasonló dicsőségbeli különbség lesz a feltámadottak között. Én ezt részben el tudom fogadni, mert az ige ez erről egy kicsit beszél, hogy nem az történik, hogy minden hívő odaát egyforma lesz, és ugyanúgy fog kinézni, és ugyanaz a, hogy mondjam, alakja, belseje, erkölcsi szintje, lelkisége, szellemisége van. Ugye az az ige jut mindenkinek eszébe ezzel kapcsolatban, ez a fő reménységünk, amit Pál apostol mond, hogy olyanok leszünk, mint ő. Nem pontosan azonosak ő vele, hanem erkölcsi és szellemi értelemben fogunk rá hasonlítani, ilyenben, hogy szabadok leszünk a bűntől, Tehát mi, nekünk attól már nem kell küzdeni, hogy cselekedjük-e, vagy ne cselekedjük, az már, hogy így mondjam, szabadon választott lesz, hogy mi bűn nélkül fogunk élni, és mindenkor az Istennél leszünk, mint ahogy maga az Úr Jézus Krisztus is. Aztán sokan úgy vélik, hogy mint keresztények önálló személyiségünk lesz, amivel én is egyet tudok érteni. Például azt a példát szeretném mondani, hogy megjelent elhívta az Úr Jézus a megdicsérés, úgy hívják, hogy megdicsérés hegyére, amit úgy tudunk, hogy a Tábor hegye volt, annak a környéken jártunk ott, és ott megjelent az Úr Jézus a tanítványoknak, és megjelent Mózes és Illés, és nem volt rajtuk kitűző, ami rá volt írva, hogy én vagyok a Mózes, másik meg az Illés, hanem Péter nagyon jól tudta, és mondta is, és meg tudta különböztetni az elváltozott Úr Jézust, a elváltozott Illést és a Mózest is, hogy ki kicsoda, mert ők is egy elváltozott testben voltak ott. Tehát ez is arra utal, hogy valószínűleg ez a gondolkodás megállja a helyét. Aztán azt is tudjuk az igéből, a 2 Korintus 5.10-ből, talán odalapozok, amit mindig felolvasunk, amikor arról olvasunk, hogy hogyan is lesz majd az utolsó elszámolás. Ott azt mondja az Úrról, illetve a hívőkről Pál apostol, mert mindnyájunknak leplezetlenül oda kell állnunk a Krisztus ítélő szék elé, vagy jutalomosztó szék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, vagy akár gonoszt. És itt ugye nem a fehér trónról van szó, hanem Isten gyermekeinek a ítéletéről, és nem az a kérdés, hogy elítélnek vagy nem, hanem az a kérdés, hogy mennyi jutalmat fognak kapni a hívők, idézőjelben keveset vagy sokat. És ez is arra utal, hogy nem lesz, hogy így mondjam, egy egyenlősdé a mennyben, mert akkor a kegyelem van, hogy idézőjelben mindegy, hogy mit csináltunk ezen a földön. Az üdvösségért nem lehet tenni semmit, a jutalomért úgy tűnik, mindent meg lehet tenni, abból a szempontból, ahogy majd Isten megítéli. Ez azért jó, mert emberi mértékkel nem tudjuk, hogy mi a jó. Ezt onnan tudjuk, hogy dobálják az emberek a jeruzsálemi templom persejébe a pénzt, és egyszer csak megszólal az Úr Jézus, és azt mondja, hogy aki a legkevesebbet dobta oda, azt mondta, hogy Isten szemében ő dobta a legtöbbet. Hát hogy? Hát a többi a feleslegéből adott, ő pedig odadta mindenét, amilyen van. Tehát itt azért nem kell félni attól, hogy itt egy kicsit önzőek leszünk, és le akarjuk körözni a másikat, mert valaki egyszer ezt úgy mondta, és ez nekem egy életre bennem marad, az a gondolat, hogy mi nem is tudjuk, hogy mikor teszünk olyat, ami Isten szemében valami idézőjelben extra vagy nagyon kedves. Egy lelkigondozó testvér mondta ezt nekem, akit nagyra becsülök, a nagy tudása és alázata miatt. Azt mondja, amikor én leülök valakivel, hogy így mondjam, lelkigondozói beszélgetésre, egyszer csak Isten helyet cserél abban a szempontból, hogy egy pillanatra én leszek a gondozott, miközben én azért jöttem, hogy én gondozzam a másikat. Mert mi ezt nem tudjuk. Van úgy, hogy valaki azt mondja, hogy te olyan jót mondtál nekem x évvel ezelőtt, mit mondtam, mikor mondtam, nem emlékszem rá. Ő emlékszik rá, és ez a jó. Tehát majd ugye a végén erről beszél az Isten igéje, hogy mi a tanácsa ezzel kapcsolatban. Aztán a következő versekben, 42-től a 49. versben azt mutatja be Pál apostol, hogy mi a különbség a feltámadás előtti és az utáni állapotunk között. És ugye azt mondja, hogy amikor mi meghalunk, akkor, hogy így mondjam, szó szerint megromlik, elromlik ez a test, és amikor feltámadunk, ez a romolhatatlan örökké valóságot fog fölvenni, nem lesz alávetve betegségnek, gyengeségnek, amikor meghalunk. Előtt abban nincs semmi dicsőséges, betegen, különböző tragédiában halhatnak meg és halnak meg emberek, és akkor nem lesz sem kor, sem a bűnnek jelei rajtunk. A 2 Korintus 5-ben szintén beszél Pál apostol arról, hogy az első verstől olvasnék fel egy-két verset, hogy tudjuk, hogy a földi sátorunk összeomlik. Tehát ez a mi földi testünk. Van Istentől készített hajlékunk, házunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. És azért csóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá a mennyei hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezítelenetnek. Mert mi, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felöltözni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Tehát valami olyasmiről beszél az ige, hogy ami előttünk van, és egy mennyei testet fogunk fölvenni, amit itt Pál apostol mond, itt még mindig abban a szemléletben van, hogy azok, akik élnek és viszonylag az Úr Jézus, akkor azok valami rejtélyes úton módon, valami különleges módon fogják ezt átélni, mert meg lesz nekik ez a földi test, és azt mondja az ige, hogy ez fog átváltozni egy szempillantás alatt, akik pedig addig ugye már meghaltunk és el vagyunk temetve, azok kezdik ezt, hogy így mondjam, ezt a sort, de ők is át fognak változni, de valahol az talán könnyebben érthető, és ezt feszegeti Pál apostol itt a 2. Korintusban, amit majd szintén fogunk venni, amikor tanulmányozzuk vasárnaponként Isten igéjét. Azt mondják a kommentárok, hogy nem test nélküli szellemek leszünk, és erre azt az igét találtam jó példának, amit a Lukács 24:39-ben olvasunk, és a Csillagos bácsi fordítását szeretném segítségül venni, hogy amikor az Úr Jézus megjelenik a tanítványoknak, akkor ugye egy bezárt ajtón keresztül, hogy így mondja, megjelenik, és azt mondja itt az Úr Jézus, a szellemnek nincs húsa és csontja, mint ahogy látjátok, nekem van. És kér ételt és megeszi, és közben úgy viselkedik a teste, mint amelyik már át van változva, amelyik nem ismer fizikai korlátokat, vagy legalábbis nem olyanokat, amit a mi testünk ismer. És ugye azt mondja itt az ige, hogy átváltozunk, és hogy két dolgot mond, hogy átváltozunk, és szellemi testünk lesz. Aztán ugye az Isten úgy alkotta meg az embert, hogy szellemé, lélekké és testé teremtette, és érdekes módon az ember a bűnbeesés után meg mintha megfordítaná ezt a sorrendet, és azt szoktuk mondani, miből áll az ember? Test, lélek, szellem. Mi teljesen megfordítjuk, és ugye erről is beszél aztán Pál, hogy minek van az elsősége és miért. Azt mondja, hogy a 45. vers már arról beszél, hogy az első ember, ugye Ádám, ő egy élő lélekké lett, ugye ő földből való, ő az, és az utolsó Ádám, az pedig megváltó Jézus Krisztusunk, megelevenítő szellemé. A János 5:21-ben mond magáról valamit az Úr Jézus, ami ezzel paralel, azt mondja, hogy 5:21, ha jól látom, mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Tehát ő neki ilyen hatalma van, és ilyen emberré, ilyen szellemi elem emberré lett a második ember, az Úr Jézus Krisztus. Az első ember fizikai életet, létet kapott Istentől, az utolsó Ádám pedig örök életet ad másoknak. És azt mondja a Pál apostol, hogy nem a szellemi az első, hanem a lelki vagy érzéki földi test. És ezt is a kommentárban olvastam, és nagyon tetszik ez a megközelítési mód. Háromféleképpen értelmezhető ez a sorrendiség. Az első gondolat az, hogy időrendben először jött a természeti ember, és utána ugye az időknek a teljességében, ugye amitől számítjuk az emberi időszámítást, akkor jött az Úr Jézus Krisztus. Tehát ez az egyik gondolat. A másik az, hogy amikor a világban, mint természeti lények születtünk, de amikor megtértünk és újjászülettünk, akkor szellemi lényekké is váltunk. A harmadik változat ennek a gondolatnak az, hogy először természeti testet kapunk, aztán a feltámadásban kapunk egy szellemi testet. Azt mondja a Pál apostol, hogy az első ember földporából teremtetett és földhöz kötött, a második ember mennyből való és mennyei, és azt mondja, hogy nagyon leegyszerűsítve azt magyarázza, hogy amilyen testünk van, olyannak a mi tulajdonságaink. Ha az első ember földi, az Ádámé, akkor az földhöz kötött, és olyanok is a dolgai. Ilyenek vagyunk mi is, amióta Ádám óta születnek emberek, és amióta pedig az Úr Jézus Krisztus meghalt és feltámadott érettünk, és ezt a feltámadást ígéri, akkor pedig ami számunkra, amikor eljön ez a feltámadás, akkor szellemi módon fogunk élni, és egy szellemi testet fogunk kapni. És mit magyarázza ezt Pál apostol, hogy ahogy hordozzuk az Ádám képét, azzal, hogy megszületünk és megöregszünk, ő ebből kivétel, mert ő nem született, hanem teremtetett, de minden ember, aki ő utána jött, az már ugye embertől való, és megszületett, és megszületik, gyerekkora van, ifjúkora van, felnőttkora van, időskora van, ha megadja Isten neki, és időskorában elhunyt, ezért ez egy földi kép. A másik pedig, az pedig az Úr Jézus Krisztusé, ez a szellemi, az pedig egy egészen más. Ezt annyira fontosnak tartja Pál apostol, hogy egész részletesen kezdi magyarázni az 50. versben, amit eddig sehol nem olvassuk igazából a Bibliában, hogy azt mondja, hogy testvérek, vegyétek tudomásul, hogy ez a test, amiben most vagyunk, és az a vér, ami éltet bennünket, ez nem örökölheti Isten országát. Két dolgot mond, ez az egyik, a másik pedig azt mondja, hogy ez a romlandóságra ítélt test nem örökölheti a romlandóságot, nyilván ez ugyanaz a gondolat, hogy ez a földi felépítettségünk nem vihető át Isten jelenlétébe. És ez azt hiszem, hogy egy nagyon fontos gondolat, és ezt látnunk kell. És ez a test, amely alá van vetve betegségnek, romlásnak, ugye bomlásnak, nem alkalmas olyan életre, ahol nincs romlandóság. És akkor ezt felveti azt a kérdést, hogy akik élnek, amikor az Úr visszajön, ők milyen testbe, az ő testük hogyan változik át, vagy még egy nehezebb kérdés van, amit a bibliaolvasó ember ismer, hogy az Úr Jézuson kívül két ember volt az Ószövetségben, akik nem láttak halált. Azt olvassuk, hogy Énok és Illés úgy mentek el ezzel a földről, hogy nem láttak halált, és egyszerűen Isten színe elé kerültek, és az, hogy ez hogyan ment végbe, erről a Biblia bennünket nem tájékoztat, de itt a leírás szerint valami ilyesmi történhetett velük is, ami majd velünk is, illetve minden emberrel meg fog történni, hogy egy feltámadásban egy más testet fog kapni. És itt nagyon fontos számomra ez a kérdés, amit nem tudunk megfogni, hogy ez egy olyan test, amiben mégiscsak fel lehet ismerni az egyént, azt az embert, akik voltunk ezen a földön, meg lehetett ismerni ugye Mózest és Illést, meg lehet ismerni mindenkit, de valahol mégsem ugyan olyan testünk lesz, mint most van. Az már egy nagyon nehéz kérdés, hogy ebben milyen mértékben fogunk hasonlítani, de az ige arról biztosít bennünket, hogy fel fogjuk ismerni egymást. Aztán ugye arról beszél Pál apostol, hogy ez az átváltozás hirtelen egy szempillantás alatt fog történni, és ezt elég részletesen leírja a Tesszalonikai levélben, csak idézni szeretném azt a pár verset, amely az 1 Tesszalonika 4, 16-18-ig van. 1 Tesszalonika 4, 11-16-ig, ha jól mondtam. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először föltámadnak Krisztusban elhunytak, aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Ezt ugye a tesszalonikaiaknak elmagyarázza, a korintusiaknak ezt még nem mondta el ilyen részletesen. De azért egy megjegyzésem ezzel kapcsolatban van, A tesszalonikai gyülekezet az a gyülekezet a Bibliából, amely várta az Úr Jézus visszajövetelét. Ugye ezt szeretnénk, hogyha igaz lenne ránk, testvér gyülekezetekre, mint egyik jellemvonást, hogy így mondjam, ezt ezzel azonosítjuk magunkat, hogy mi olyan emberek és testvérek vagyunk, akik ezt várjuk. Hát ez kérdés, hogy így van-e, de a régi testvéreink, őseink ezt nagyon komolyan gondolták, hogy nagyon fontos része az életünknek az Úr Jézus Krisztus várása. És itt nyilván nem olyan munkanélküli várása, hogy a tesszalonikaiak is gondolták, volt egy a tengerpartról induló szép hegyoldal, oda leültek és várták, hogy az Úr visszajöjjön, visszaadták a munkakönyvet, és ők várták. És akkor mondta Pál apostol, ez nem így működik, szabad várni, meg kell is, de dolgozni is kell, és ez a gyülekezet kapta meg ezt a kijelentést Pál apostol, amit előbb én felolvastam. Aztán, amikor itt beszél a 50. vers a romlandóról és erről a halandó testről, akkor azt mondják a kommentárok, hogy ezt úgy lehet megérteni, vagy úgy lehet értelmezni, hogy a romlandó az, akik meghaltak, akik addig meg fognak halni, a halandó pedig akiket, hogy így mondjam, várna a halál, az a szokásos rend, amiért minden embernek eljön az életében, azt ugye az Úr Jézus visszajövetele meg fogja szakítani, és akiket egyben vannak, ugye ennek a halálnak, ekkor mondja azt az Isten igéje, ezt a győzelmi verset, az 54. verset, bocsánat, itt visszalapozok, az 54. versek, hogy teljes a halál a diadal fölött, de amit idéz, azt egy kicsit átfordítja Pál apostol, vagy legalábbis nekünk az Ézsaiás 25:8-ban van egy ilyen nagyon szép mondat, és ugye ez már az Ószövetségben elhangzott, ami nagy biztatás a számunkra, hogy az Isten véget vett a halálnak örökre. És tudjuk, hogy az 1 Korintus 15:26-ban, talán az előző alkalommal erről már szó volt, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Tehát a halál fölötti véges győzelemnek az öröm szavai vagy ódái, ezek a versek. És itt ad hálát Pál apostol azért, hogy Jézus Krisztusban van reménységünk a feltámadásra, mert ő feltámadt, és ő is feltámasztja azokat, akik benne halnak meg. És itt jön az a rész, hogy itt befejezi Pál apostol a tanítást, és jön az 58. vers, és én mindig megmondom őszintén, azt gondoltam, hogy ez a vers inkább a 16. részhez tartozik, mert ott még olyan gyakorlati dolgokat mond, de ugye úgy kezdődik ez a mondat, hogy ezért szeretett testvéreim. Tehát amit eddig elhangzott, annak nem csak megérteni kell, hanem valamilyen következményének kell lenni. És én erről szeretnék egy pár szót mondani, hogy miért mondja Pál apostol, hogy ha már látjuk azt, hogy mi vár ránk, akkor hogyan kell élnünk. Pár dolgot mond. Azt mondja itt az ige, hogy legyünk szilárdak, legyünk mozdíthatatlanok, legyünk rendíthetetlenek. Miben? A hitben, az igeismeretben, a hitvallásunkban, az elkötelezettségünkben. Ez úgy talán összefoglalóan az Isten igének más helyeiről tudom ezt idehozni, hogy miért van erre szükség. És ez azért fontos, mert újra és újra meg lesz próbálva a mi hitünk. A legjobban akkor van megpróbálva a hitünk, nem amikor a tanítások, más tanítást hallunk, amit eddig nem hallottunk, és valamilyen módon nem értünk vele egyet, vagy úgy gondoljuk, hogy az nem Isten szerint való, hanem pont saját magunkban, amikor nagy nehézségek, és valakinek az életében nyilvánvalóan az a legnagyobb, amikor a halál valamilyen módon megközelíti az embert, és hogy így mondjam, elszámolásra késztet, hogy milyen az én hitem, mi az, amiben én hiszek. Egy testvér azt írta a reformációval kapcsolatban, a Megújult Reformáció című könyvében, egy testvér, hogy nekünk olyan hitre van szükségünk, amely akkor is rendelkezésünkre áll, amikor semmilyen más támasz, mankó nincs az életünkben, csak az Istennel való kapcsolatunk. És ugye erre teszi föl a hangsúlyt Pál apostol, hogy ha ez igaz, akkor ebben álljunk is meg, és legyen ez a meggyőződésünk. És utána mond egy olyan mondatot, amikor azt mondja, hogy buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, ezt így fordítja Csia Lajos bácsi is, mint a református, és én találtam egy másik fordítást, amit lehet, hogy nem az eredetinek a legpontosabb fordítása, de számomra valahogy nagyon sokat mond, azt mondja ez a fordítás, hogy tegyetek meg minél többet az Úr ügyéért mindenkor. Itt két gondolat, ami nagyon fontos. Minél többet és mindenkor. Itt szeretnék visszatérni arra, hogy ugye ez a bátorítás ugye kétféleképpen lehet értelmezni. Az egyik értelmezés az, ami gondolom, hogy nem baj, hogy akik szolgálnak Isten országában, akkor ha látják azt, hogy nincs eredmény annak a munkának, amit én csinálok, azt ne úgy vegyék, hogy eredménytelen és hiába való, mert ha Isten bízott rám valamit, akkor nem az a kérdés, hogy mit értem el, hanem hogy azt tettem, amit ő mondott. Lássuk a legnagyobb idézőjelben negatív szolgálót, Jeremiást. A legjobb tudomásunk szerint gyermekkorától kezdve Isten szolgálatába állt, és nem tudunk arról, hogy valaki úgy követte volna az Úr Jézus Krisztust, mint ahogy Pál apostolon keresztül emberek megtértek, vagy bárki nagy igehirdető szavára, mindig ellenálltak. Mindig keresztbe tettek neki, egyet tettek, nem hittek neki. És erre mondja azt Isten igéje, hogy ha valaki ilyen munkát tesz, az ne legyen hiába való. A másik értelmezés pedig az én olvasatomban, ez nekem, ez a új ebben a értelmezésben, hogy amit eddig felsorolt, hogyha ilyen távlatok vannak, hogy Isten előtt meg kell állnunk, és hogy így mondjam, ez be fogja nekünk számítani, ahogy mi Isten szerint való módon éltünk, akkor, hogy így mondjam, ez lehet az egyik indoka annak, hogy én teszem minél többet és mindenkor, mert ezt tudom, hogy Isten be fogja nekem számítani, nem az üdvösségembe, hanem abban, hogy Istennek milyen állampolgára leszek odafönt. Egy-egy kommentár megkockáztatja azt a gondolatot, amiben én nem mernék állást foglalni, hogy odaát is lesznek, hogy így mondjam, egy kis minősítés, hogy ki milyen pozíciót mit kap. Lásd az Úr Jézusnak azt a példázat, amikor elmondja azt, hogy talentum példázata, hogy kinek mennyit ad, és hogy akinek sokat adott és sokat szerzett, annak sok feladatot ad és sok hatalmat, aki pedig elásta, az pedig még azt is elvették, amilyen van. Úgy gondolom, hogy itt ebben a dologban lehet egy egészséges törekvésünk, mert itt megint azt mondja az ige, nem azért, hogy aranyérmet szerezzél, hanem azért tedd, mert ez Isten szemében sem hiába való. És adja Isten, hogy ne csak értsük Isten igéjét, hanem tudjuk az életünkben is úgy alkalmazni, mint akik nem csak tudják, hanem hiszik is, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajön és eljön értünk. Amen.